Kedves testvérek, ha visszaemlékezünk a két héttel ezelőtti alkalmunkra, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus, aki egyedül méltónak találtatott arra, hogy átvegye a trónon ülő mennyei atyától az üdv történelem végső periódusára szóló végrehajtási tervet, ez az Úr Jézus elkezdte föltörni ennek a dokumentumnak a pecsétjeit egyenként. És láttuk, hogy egy-egy pecsét feltörésénél a sátán, ahogy érzékelte, hogy egyre közelebb van az ő vége és munkája lehetőségének a lezáródása is, megpróbált minden erővel olyan fajta zavaró körülményeket közbeiktatni, amellyel egyrészt az Úr Jézus munkáját próbálta akadályozni, másrészt pedig a vég felé vezető utat szerette volna megtorpedózni. Azt láttuk az első négy pecsétben is, hogy ilyen fajta tevékenység fűződött a sátán, illetve eszközeinek a nevéhez. A negyedik pecsétre visszagondolva azt olvashattuk, hogy a halál, illetve a halálnak a birodalma végig söpört a földön, és legalább részlegesen kiterjesztette a halál a maga erejét, hatalmát, fennhatóságát az emberekre. És itt egy kicsit, minthogyha megtorpanna a folyamatos pecsét fölnyitásokhoz szokott gondolkodásmód, és mintha egy kitérőt tenne Isten a tekintetben, hogy az ötödik pecsét fölnyitása miről is szól. Nem arról, hogy a sátán újra beavatkozik, és újra nehezíti az üttörténeti folyamat előrehaladását, hanem úgy is mondhatnám, hogy egy olyan beékelődés következik, egy nagyon fontos teológiai beékelődés az ötödik pecsét fölnyitásához, amely a logikai sort megtöri, azonban teológiailag egy rendkívül ilyen fontos kérdést vet föl. Vagyis, hogyha a halál végigvonul a világon, és az embereket begyűjti, akkor vajon ez a látszólag azonos halál a hívő és a hitetlen embereket, a mártírokat, meg Isten ellenségeit vajon tényleg egyformán érinti? Ez az egyik nagy kérdés, amelyre az ötödik pecsét fölnyitásakor választ kaphatunk. A másik pedig, hogy vajon nem késik az Úr az ő ígéreteivel? Vajon nem kicsúszott a kezéből a hatalom? Vajon nem túl erősnek bizonyult a sátán, aki megpróbál újra és újra szembeszállni Istennek az akaratával és tervével? Aztán egy harmadik gondolat, hogy vajon hogyan lehet az, hogy nem csak hogy általános hívők, hanem Jézus Krisztusért az életüket odaáldozó emberek, halálukat követően olyan lelkiállapotban lehetnek, hogy bosszúért kiáltanak? Milyen hívők ezek? No hát ez a három gondolat az, amiről szeretnék részletesebben szólni. Kezdjük az elsővel, a halálnak a kérdésével. Tudjuk, hogy a halál az emberiség történelmébe a bűneset alkalmával jött be, pontosabban a halandóság, és ezt követően az emberiség egész történelme során úgy élte, éli meg, hogy a halál az ellenség. Ellenség méghozzá a bűnök miatt jelentkező, és, ez nagyon furcsa dolog, a megváltó Úr Jézus golgotai kereszthalálát követően is megmaradó ellenség a hívőknek is, sőt a mártíroknak is. Ez az egyik aspektusa a halál fogalmának. De hozzáfűződik ehhez egy kérdés. Ha az Úr Jézus azért jött erre a világra, és azért áldozta föl magát a Golgotán, hogy a halálnak a hatalmát megtörje, miért halunk mi mégis meg? Miért van az, hogy kizárólag egyetlen az Úr Jézus visszajövetelét éppen megérő generációk hívő testvérisége lesz az, amely nem lát halált, hanem az elragadtatás útján fog az Úr elé állni? Hát az Úr Jézusnak a váltság halála nem volt arra elegendő, hogy megoldja a földi fizikai halálnak a problémáját, amelyet a bűn hozott be ebbe a világba? Hát ha ez így van, akkor vajon teljesnek mondható az Úr Jézusnak a halála és annak a gyümölcse? Vajon nem arról van szó, hogy a bűn és a halál problémája mellett az Úr Jézus váltság halála elment, úgyhogy nem keresztezte egymást a kettő üdvösséges, hatékony, gyümölcsöző módon? Azt látjuk, testvéreim, hogy az Úr Jézusnak a megváltó halála nekünk nem az hozta, amit vártunk tőle, hanem sokkal többet hozott annál. Mert ha mi a földi életünknek a halál tekintetében történő, a fizikai halál tekintetében történő megváltását várhatnánk csak az Úr Jézusnak a golgotai áldozatától, akkor sokkal kevesebbet kapnánk, mint amiről az Úr döntött, jó Istenünk határozott. Mert ő nem egy földi, egy sokszor nyomorúsággal teljes, betegségekkel tarkított és problémákkal terhelt életet akart nekünk örökkévalóvá tenni a Golgota által, hanem meghagyván emlékeztetésül számunkra, hogy a bűnnek a zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, az Úr Jézus golgotai kereszthalála nem a fizikai halál törölte ki a mi életünkből, sorsunkból, jövőnkből, hanem a lelki halált, más szóval a második halált, megint más szóval a kárhozatot. Vajon rosszabbul jártunk, hogy nem a fizikai halál törölte el, hanem a kárhozatot törölte el az Úr Jézus? Úgy gondolom, hogy ha belegondolunk ebbe, akkor az a válaszunk, bár nem szeretünk meghalni, az a válaszunk, hogy jobban jártunk így. De hát vajon ez az egyformának látszó halál, hogy az ember lecsukja a szemét és nem nyitja föl, hogy az embernek a teste kihűl, hogy mozdulatlanná válik, hogy nem ébred föl, ez a fizikai halál, amely annyira egyformának látszik a tüneteiben, vajon teológiailag is egyforma? Ez a látszat, ez vajon elfedi azokat a különbségeket, vagy talán semmissé teszi, ami a hívő ember életét és a nem hívő ember életét ilyen azonos módon lezárni látszódó folyamat? Nagyon nagy kérdés volt a mártír halál azoknak a testvéreknek, akik itt az első századnak a végén, Domitianus császár vérengzési korszakában ilyen döntés elé álltak. Mert úgy tűnt, hogy az életnek a legnagyobb dilemmája elé kerültek. De teológiailag is a legnagyobb dilemmák egyike elé kerültek. Mert a földi életet, a fizikai életet honnan kaptuk? A Teremtő Istentől. És az üdvösségünket honnan kaptuk? A megváltó Úr Jézus Krisztustól. Vagyis a Szent Háromság két egymással összes soha nem ütköző, egymással mindig tökéletes harmóniában lévő szeméről van szó, mint adományozóról, úgy annyira, hogy az Úr Jézus azt mondhatta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Két olyan ajándékozóról van szó, akik soha egymással feszültségbe sem kerültek. Nyilván úgy tűnik, hogy az ajándékaik se fognak soha feszültségbe kerülni. Vagy mégis? Semmilyen más eset nincs a történelemben, az üdvtörténelemben és az egyén üdvtörténetében sem, mint ez az egyetlen ilyen összeütközési pont. És éppen ezért egy rendkívül ilyen szokatlan, váratlan, megdöbbentő összeütközési pont ez. Nevezetesen, hogy a fizikai életet a Teremtő Istentől kaptuk, az üdvösségünket a megváltó Úr Jézus hozta el, és úgy tűnik, hogy bizonyos pontokon vagy az egyik, vagy a másik fog érvényesülni. És ez a mártíromságnak a kérdése. hogy a fizikai életet, amit a Teremtő Isten adott, úgy lehet megmenteni, ideig, óráig persze, hogy ellentmondunk Jézus Krisztus megváltó akaratának és az ő megvallásának. Hogy ezek a testvérek nagyon rövid kis hitvallásként a Jézus az Úr hitvallást a császár az Úr hitvallásra cserélik ki. És akkor a Teremtő Istentől kapott életet egy kicsit meg lehet hosszabbítani. Na persze egyszer eljön a vége, de most nem. De hát egy ilyen életmentő akció egy üdvösségvesztő nagy kudarcba fullad. Az egyetlen dolog az ember életében, amikor az Istentől kapott ajándék és az Úr Jézustól kapott ajándék, úgy tűnik, hogy bizonyos emberek bizonyos időszakában kibékíthetetlen ellentétbe kerül egymással. A logika nem segít, az értelem nem segít, a kinyilatkoztatás pedig erről beszél. És itt vannak ezek a testvérek, akik az életüket adták az Úr Jézusért. A mártír szó ugyan nem hangzik el ezen a ponton, de hát a körülírás még pontosabb, világosabb és félreérthetetlenebb, hogy azokról van szó, akiket megöltek Isten igéjéért. A kép, amit lát János, az úgy néz ki, hogy lát egy oltárt, és az oltár alatt, ugye milyen logikátlan ez a kép is, látja a mártíroknak a lelkét. Általában a lelket nem szokta az ember látni, ugye? De hát mondtuk, hogy az apokaliptikus képek azok nem logikusak, azok nem kronológikusak, azoknak nem ilyen a műfaja, és mégis a tartalma, az üzenete nagyon fontos. Nevezetesen úgy mutatja be ezeket a mártírokat, mint üdvözülteket. Tudjuk azt, hogy az ószövetségi oltároknál, akár a korábbi, akár a templomoknak az oltáránál mindig volt egy olyan mélyedés kiképezve, ahol az áldozati állatnak a vére odafolyt. Úgy hívták ezt a zsidók, hogy a lelkek kútja. És úgy tűnik, hogy most a lelkek kútjában látja János a mártírokat. Mit jelent ez? Az, hogy áldozatok voltak. Az, hogy véres áldozatok voltak az Isten oltárán. Tudjuk, hogy állatok kerültek ide mindig a szónak a szoros értelmében. Most átvitt értelemben az a kép, hogy ezek az emberek nem hiába adták oda az életüket, nem valami felelőtlen, kvázi öngyilkosság volt az, amit elkövettek. A mennyei atya nem róta föl nekik, hogy a tőle kapott ajándék életről most Jézus Krisztus nevének a megvallása árán lemondtak, vagyis igazolta őket a mennyei atya azáltal, hogy áldozatnak, elfogadott áldozatnak minősítette az ő mártírhalálukat, és a mennyben vannak. Sok logikátlanság van a képsorban, nem ez a döntő, a mondani való. Ott vannak a mennyben. De hát, ha ott vannak a mennyben, akkor vajon a megszólalásuk hogyan illeszthető össze üdvözült lelkek megszólalásával? Mert mit is mondanak? Ezt mondják. Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz és meddig nem állsz bosszút, ami vérünkért azokon, akik a földön laknak? Üdvözült ember bosszúért kiállt. Nézzük meg egy kicsit jobban ezt a fogalmat. A bosszúnak a szava, ez a fordítás, ez szó szerint azt jelenti, hogy az igazságnak az előhozása. Az igazság előhozása. Ha ezt egy ember teszi meg, aki a vélt vagy a valós sérelmeiért valamiféle önkényes igazságszolgáltatóként lép föl, akkor helyes a magyar bosszú szót alkalmazni. Ha azonban ennek a cselekvésnek nem ember az alanya, hanem az igazságot szolgáltató Isten, akkor az igazságnak ez a kihozása a rejtettségből, az előhozása, az nem felel meg a magyar bosszúállás szónak, mert az mindig negatív fogalom, de az alanynak a változása, hogy most Isten teszi ezt, a cselekményt pozitívvá és szenté változtatja, mert az alany rányomja a maga szentségének a bélyegét, pozitív bélyegét erre a cselekvésre. Ha ember igazságot szolgáltat, az bűn. Emlékezzünk csak a Római Levél 12. fejezetének a 19. versére. Azt olvassuk itt, hogy magatokért, szeretteim, bosszút ne álljatok. Aztán így folytatódik, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek. Vagyis az emberi alannyal végzett bosszúállást tiltja a Biblia, ugyanakkor az Istennek az igazság szolgáltatását, mert itt már így kellene a szót fordítanunk, azt viszont Isten megígéri. És ha megígérte az igazságszolgáltatást, akkor amellett, annak ellenére, hogy ez a lefordított szavunk emberi alannyal nem pontos, azt kellene mondanunk, hogy meddig nem szolgáltatsz még igazságot. És ha így nézzük ezeknek a mártíroknak a fohászát Isten felé, akkor azt látjuk, hogy ez teljesen összhangban van Istennek azzal az ígéretével, azzal a kinyilatkoztatásával, hogy enyém a bosszúállás, enyém az ítélkezés, én megfizetek. Teljes összhangban van. Itt nem valamiféle módszerbeli differencia van az imádság és Isten előzetesen kinyilatkoztatott akarata között, valami más a különbség, valami másért hangzik el ez a kérdés. Az időszi szempontok azok, az idői szempontok azok, amelyeket a mártírok sürgetnek. Önző módon, önmagukért. Ők már meghaltak, sőt, ők már üdvözültek. Nem önmagukért, azokért, akik még itt vannak a földön, és akiket Domitianus le fog még gyilkolni, aztán mi már tudjuk, hogy azóta nem még olyan sok uralkodó, olyan sok módon, olyan sok helyén a világnak és országában ennek a földnek legyilkoltatott, és esetleg fog is legyilkoltatni. Lényegében ezekért szeretnék megrövidíteni a kegyelmi időt. Hogy mennyire nem haragszik Isten azért, hogy mennyire nem rossz dolog az, amit ők mondanak tartalmilag, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nem helyre teszi őket Isten vagy valamilyen szolgája, hanem megjutalmazza őket. Megjutalmazza őket. Az adaték nekik, ennek a szenvedő szerkezetnek, Isten az alanya. A végső alanya mindenképpen ő. Említettem talán az elmúlt alkalommal, a Jelenések könyvében ez az egyetlen olyan látomás, amelyben a passzív szerkezetek azok isteni alannyal fordulnak elő. Máskor mindig sátáni alany rejlik mögöttük. Megjutalmazza őket Isten. Ha valami bűnös dolgot mondtak volna, akkor legalább korrigálná őket. Nem, megjutalmazza őket, méghozzá fehér ruhával jutalmazza meg, és azt kéri tőlük, hogy nyugodjanak még egy kis ideig. Nem várjanak, hanem nyugodjanak. Jelentős különbség van a kettő között. A várakozás az egy feszült állapot, amelyben több esélyes helyzet elé nézünk. Itt nem erről van szó. Nem kell feszült állapotban lennünk, és nem kell több esélyes helyzet elé nézniük, hanem nyugodhatnak. Biztosak lehetnek Isten hatalmában, szeretetében és kinyilatkoztatásához való hűségében. Egy nagyon fontos dolog azonban korlátként még itt is megjelenik. Mert az ő áldozatuk valóban egy nagyszerű áldozat volt, egy üdvösséges áldozat volt, egy megjutalmazott áldozat volt, egy dolgot azonban még a mártírok sem vindikálhatnak maguknak jogként. Ez pedig az Isten tervébe való beleavatkozás. Idői szempontból sem avatkozhatnak be Isten tervébe. Nem sürgethetik eredményesen a kegyelmi időnek a lejártát. Nem hozhatják előre a kegyelmi időnek a befejezését. Mert Isten addig tartja a kegyelmi időt, amíg emberek megtérésére számíthat, és persze addig is, amíg emberek mártír halálára számíthat. Mert másként állnak a mártír halálhoz az első századnak a hűséges tanítványai, mint sokszor a mai világnak a hívői. Mert akkor a föld életnek az értékét bár nagyon becsülték, de a hitre jutott emberek örök élet iránti vágya fölülírta, sok esetben fölülírta a földi élet iránti elkötelezettséget. Nem mindenütt írta fölül. Hiszen az Úr Jézus az ő proféciájában beszél erről. Beszél róla, hogy majd átadnak benneteket a fölsőbb hatalmasságnak, hogy majd kínoznak benneteket és megölnek benneteket, és azt is elmondja, hogy sokan ebben a nagyon nehéz, keserves állapotban hűtlenekké fognak válni. Csak aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül, és ez a kitétel azt jelenti, hogy sajnos voltak, vannak és lesznek olyanok, akik bizonyos szorongattatásnak a hatására föladják az Úr Jézus melletti hűséget. Nem a mártírok, ők már egy végső, egy megváltoztathatatlan és elveszíthetetlen állapotban vannak. De nekik se jár az a jog, mert ők is kegyelemre szorult emberek voltak, hogy beleszóljanak Isten üdvtervébe. Hogy beteljen a szolgatásainak és testvéreiknek a száma. A tanítványok úgy gondolkodtak, hogy nekik kiváltság az, hogy ők az Úr Jézusért szenvedhetnek is. Érdemes ezt végig gondolni. Ők kiváltságnak tartották, hogy az Úr Jézusért még az életüket is oda áldozhatják. És emlékezzünk csak rá, hogy Pál apostol halálát megelőző időszakban, de nem messze attól, hogyan is nyilatkozott a második Timóteusi levélben az ő utolsó írásában. Mert én immár megáldoztatom. Hogy tekintett a maga halálára? Mint mártír halálra. Mint áldozati halálra. Nem úgy, hogy ez valamiféle üdvösségszerző erővel rendelkezne, hanem úgy, mint ami nem helyettesíti ugyan, nem kiegészíti ugyan, de csatlakozik, kapcsolódik az Úr Jézusnak a váltság halálához. Mert én immár megáldoztatom, az én elköltözésem ideje beállott. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megáld nékem az igaz bíró, de nem csak nékem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Bárcsak mi is ezek közé tartozhatnánk. Amen.